Nem szabad bízni senkiben, mert itt vagyok élő példa. Megbíztam a rendőrökben, ők csukadtak le. Megbíztam a bíróságban, és azt mondták, ha ártatlan, akkor sem sok ez a büntetés. Nagyon vigyázzon mindenki magára, én azt mondom. Az Ártatlanul elítélve című könyvben Ernő beszél arról, hogy sosem lesz már olyan az élete és a rendőrökkel szembeni bizalma, mint azelőtt, mielőtt elvitték és ártatlanul börtönbe csukták. Janecskó Kata olyan közel viszi az olvasóit azokhoz a szerencsétlenül járt emberekhez, akiknek bűnhődniük kellett olyasmiért, amit nem követtek el, hogy az olvasó is egészen másként kezd el gondolkodni, mire a könyv végére ér, mert ilyen emberekkel amúgy nem találkoznánk, illetve ilyen emberek történeteit kétkedve fogadnánk, talán végig sem hallgatnánk. Janecskó Katát, aki egyébként a Telex újságírója, arról kérdezem először, miért tartotta fontosnak, hogy ez a könyv megszülessen?
Én újságíróként nagyon-nagyon hosszú ideje foglalkozom bűnügyekkel, igazságszolgáltatási rendszer működésével, esélyegyenlőséggel vagy egyenlőtlenségekkel, és még nagyon érdekel még a pszichológia is. És vagy ez a téma, ez kicsit olyan, mintha mindezeknek a meccés pontján lenne. És újságíróként futottam bele konkrét ilyen jellegű történetekbe is az évek során, mondjuk bírósági tudósítóként. Plusz külföldi ilyen bűnesetekről, vagy ilyen ügyekről is írtam, mert egyszerűen így benne volt a gondolataim között, ráadásul én hobbi szinten is, a szabadidőmben is foglalkozom ilyen témákkal, nézek ilyen sorozatokat, hallgatok ilyen külföldi podcasteket, olvasok könyveket. Egyszerűen így benne volt a gondolataim között, és amikor jött egy ilyen lehetőség, hogy írhatnék egy könyvet, amit ha megtetszik a Corvina kiadónak az ötlet, akkor kiadnák, akkor elég természetesen ez ugrat be, hogy hiszen ez nagyon érdekes szerintem, és ráadásul Magyarországon ebben eddig ilyen formában nem foglalkoztak. Miközben külföldön, főleg angol száz területeken iszonyatosan népszerű a téma, rengetegen néznek meg mondjuk egy ilyen Netflix sorozatot, ahol az Innocence Project-nek az eseteit mutatják be. Addig nálunk ez valahogy egy-két igazán ismerté vált esetet leszámítva nincs benne a köztudatban. Pedig szerintem amennyire külföldön érdekli az embereket, annyira érdekelheti Magyarországon is.
Egy átlagember nyilván arra kíváncsi, hogy ha valaki ártatlan, akkor mi segít neki kibírni azokat az éveket, hónapokat, rosszabb esetben évtizedet, amit neki a börtönben el kell tölteni. Erről te írsz, és ez borzasztóan érdekes, amikor arról mesélnek az ártatlanul fogvatartottak, hogy melyik időszak a legnehezebb nekik, hogy mi történik az ő lelkükben, mi történik a személyiségükkel.
Eleve ez egy ilyen nagyon-nagyon ősi félelem mindannyiunkban, nem, hogy mi történne, ha megfosztanának minket, egyszer csak a szabadságunkra, ez egészen klausztrofób rémálom, hogy az ember teljesen ártatlanul mindenok nélkül bezárva találja magát, ahonnan nem találja a kiutat, vagy maximum egy ilyen Dávid és Góliát jellegű küzdelemmel tudná magát kiverekedni, egy ilyen csapdába esés tulajdonképpen. És hát minden kutatás azt mutatja, hogy ezt a helyzetet átélni, ez egy nagyon erős trauma. Tehát akik ebből aztán kikerülnek, azok PTSD-vel kell, hogy együtt élnek, vagy megküzdjenek, amennyire lehet. Rengeteg aspektusa van a Bentleynek, amit így belegondolni is rossz, tényleg onnantól kezdve, hogy az embert elszakítják a családjától. Mondjuk vannak pótolhatatlan dolgok, amikből egyszerűen kimarad. Azon kívül, hogy nem látja a feleségét x ideig, mondjuk nem látja felnőni a kisgyerekét, nem látja, hogy elkezd járni, vagy nem hallja az első szavait, lehet, hogy csak egy évet tölt börtönben, de ezek olyan dolgok, amiket aztán soha senki nem tud visszaadni. Ráadásul mondjuk pont egy ilyen nagyon kisgyereknél a kötődésnél is olyan törést tud szenvedni, amit később borzasztó nehéz visszaállítani a kapcsolatban. És aztán ott van az, amivel szinte nagyon-nagyon nehéz lehet megküzdeni, erről talán a Kopasz nevű rendőr mesél a legérzékletesebben a könyvben, hogy az embernek avval kell szembenézni, hogy ő maga megváltozik, hogy nem ismerre aztán saját magára, a saját személyiség elkezd egy olyan irányba alakulni, amit nem feltétlenül szeret, tehát nem szereti már saját magát sem egy idő után annyira, mert egyszerűen olyan emberekkel van összezárva, olyan élethelyzetet kell kibírnia, ami egyszerűen megkövetel egy olyan adott esetben akár agresszívabb hozzáállást, olyan önérvényesítést, ami akár ellentétes az eredeti személyiségével, plusz muszáj egy kicsit megkeményedni is. És akkor emellett van például az, hogy ahogy egy, azt hiszem, egy külföldi kutatás egyik alanya fogalmazott egy ilyen nagyon erős mondatot szerintem, hogy így megfagynak az időben ezek az emberek, hogy amíg ők be vannak zárva, egy évig, két évig, három évig, vagy még tovább, addig odakint megy tovább az élet. A családjuk kénytelen megtanulni nélkülük élni, borzasztó nehéz visszaéleszkedni akkor is, hogyha egyébként szeretik egymást, és akár egy nagyon jó kiegyensúlyozott család volt. Egyszerűen, hogyha valaki hiányzik a családi életből éveken keresztül, az nem úgy megy, hogy egy csettintésre visszaáll. Tehát, hogy ezek ilyen borzasztó nehéz dolgok. És ami még nagyon érdekes, hogy a külvilágot is egyszerűen nehezen megérteni. Az ember elszokik a hétköznapi élettől. Mondjuk nem tud már annyira bánni a pénzzel, mert hogy nem kellett a börtönben pénzezni, élelmiszert vehetett egy-két dolgot esetleg. De egyáltalán elszokik, ez is egy kutatásokban kimutatták, hogy ez egy visszatérő probléma mondjuk, hogy hajlamosak esetleg adósságba keveredni, vagy más ilyen problémák adódnak már a szabad életben, mert hogy egyszerűen az ember nem szokott hozzá, vagy elszokott inkább tőle, vagy hogy akár a technológiai fejlődéssel nehéz felzárkozni. Itt az egyik történetben a Gergő nevű érintett, ő arról mesélt, hogy amikor szabadult, akkor meghallotta először, hogy az utcán, hogy a zebrára megszólal a jelző lámpa, és amikor bevitték, amikor elkezdte letölteni a meg nem érdemelt büntetést, akkor még nem volt ilyen, és akkor így szíven ütötte, hogy mennyit változott a világ, amíg ő nem volt, és nyilván egy ennél hosszabb büntetésnél meg ez még mellbevágóbb tud lenni.
Érdekes, amit mondanak, hogy nem tudnak aludni, meg azok a reflexek, amelyek kialakultak a börtönben, hogy azok működnek később is. És hát ez a kopasz nevű rendőr pedig, amit mond, hogy ő soha többet nem lehet rendőr, mert hogy muszáj volt valahogyan akár szimpátiát, vagy valamiféle közösséget vállalni azzal, aki bent van, és akár embert is ölt, de ugye össze vannak zárva, valahogyan együtt kell élni. Ez döbbenetes volt nekem ez.
Ezt élőben hallani, vagy értelem beszélgetés engem is megdöbbentett akkor. És akkor vannak még ilyen idézőjelben kisebb dolgok, mint például, hogy az emberek nagyon hajlamosak ilyen élmény után nagyon érzékenyé válni az igazságtalanságra. Itt is volt egy ilyen érdekes sztori, ami így megmaradt bennem. Ez a makói Norbert mesélt arról, hogy ő egy olyan munkahelyen dolgozik most, ahol a kollégái hosszabb cigarettaszünetekre szoktak elmenni, mint amennyi a megállapodás, mint amennyivel igazságosan mindenki ugyanannyi idő szünetre el tudna menni, és hogy ő inkább így félrevonul és külön dolgozik, mert hogy ezt a minimális igazságtalanságot sem bírja elviselni, egyszerűen rosszul van tőle, és inkább félrevonul és olyan munkát végez, ahol nem kell csapatban vagy másokkal lenni. Aztán van még az ilyen állandósult félelem, ezek a reflexek, amiről meg a Ernő mesélt legtöbbet, hogy meglát egy rendőrt, és már megijedt, hogy már megint mi fog történni, hogy pont akiktől védelmet kéne remélnünk egy normál életben, hogy azok számára most már örökre ijesztő alakokká váltak.
Igen, mondta, hogy egy igazolásnál is már összeugrik a gyomra, holott korábban meg semmi ilyesmi nem volt.
Igen.
Azért is gondoltam, hogy fontos, hogy erről beszéljünk először, mert ugye sok szó esik a kártalanítás és kártérítés kérdéséről, és amíg az ember nem tudja, hogy mit élnek ők meg benn ártatlanul, és aztán hogyan megy tönkre szinte mindegyiknek az élete, azok, akik megszólalnak itt. Szóval, hogy nem gondoljuk, hogy ennek mekkora súlya van, és hogy ezt hogyan lehet pénzre váltani. Mi a konklúziója ennek a könyvnek Magyarországon, és mi a helyzet külföldön? Van-e nagy különbség, hogy ezt hogyan kezelik?
Külföldön nekem volt egy olyan előfeltevésem, hogy ott összehasonlítva nagyobb összegek repkednek így kártalanításként, mint Magyarországon. Ez így részben persze igaz, részben viszont megdöltött inkább az derült ki számomra, hogy nagy játéktér van, vagy nagy változatosság egyes ügyekben Amerikában államok szerint, hogy mennyire jó van valakinek az önérvényesítő képessége, vagy mennyire nem. Nálunk Magyarországon inkább kiegyensúlyozottabbnak látom ezt a kártalanítás rendszert, mert hogy nincs akkora, általánosságban nincs akkora kilengés eset és eset között. Persze találtam olyan példát, ahol volt, de általánosságban ki lehet egy olyat mondani azok alapján, az esetek alapján, amiket én láttam, hogy olyan havi 2-3-400 ezer forint körüli összegeket szoktak megítelni a bíróságok, tehát egy hónap, egy ártatlan leült hónapért olyan 3-400 ezer forintnyi kártalanítás, ami ezt hallottam egyébként mindenkitől, akivel erről beszélgettem, és aki érintett volt, hogy ennyiért bárki bemenne. Tehát, hogy tegyük már fel azt a kérdést, hogy mennyiért vállalná valaki önként azt, hogy beül egy börtönbe egy napra, két napra, egy hónapra, olyan körülmények közé, olyan emberek közé, a családjától távol, és még hozzávenni a kilátástalanságot is. Tehát, hogy egyszerűen ilyen szempontban, vagy ilyen szemmel nézve ezt az összeget, ez egy vicc. Az ügyvédek is, akik ilyen ügyeket szoktak vinni, mind elmondták különböző szavakkal, hogy ez a kártalanítási gyakorlat, ez nagyon nem, most finoman fogalmazva, nem tűnik igazságosnak. Egyébként most már van Magyarországon egy olyan lehetőség is, hogyha valaki nem akar belemenni egy bizonytalan kimenettelő és akár potenciálisan sokáig elhúzódó perbe.
A sokáig az évekig, 2-3 évig akár.
Igen. Uh-huh. akkor van egy olyan lehetőség, ami meggyorsítja ezt a folyamatot, gyakorlatilag egy alkut jelent, ahol kap fixen egy összeget, de az persze kevesebb még ennél is. Azt hiszem, hogy az, nem akarok butaságot mondani, de úgy emlékszem, hogy 7000 forint per nap. Akkor ezt felszorozva 210.000 forint per hónap, ezt meg lehet kapni pereskedés nélkül is alapesetben, hogyha valaki tényleg ártatlanul töltött időt börtönben. De ahogy mondtam, azért lehet találni különbségeket. Figyelme szoktak venni egy csomó mindent a kártalanítási perekben. Vannak dolgok, amiket rendszeresen úgy szoktak megítélni a bíróságok, mint amik tovább rontják a bentlétnek a körülményét, és ezért valamivel több pénz járhat érte. Például, hogyha valaki nem beszél magyarul, külföldi állampolgárként, ugye még nehezebb elnavigálni a magyar börtönviszonyok között, hogyha még a rabtársakkal sem tud valaki beszélni, vagy segítséget kérni az őröktől, vagy bármi, akkor ha valaki egyenruhás volt, mondjuk, mint szegény kopaszat is, azért belekalkulálják, hogy egy rendőrnek különösen pokoli lehet bűnözőkkel ítélt bűnözők közé kerülnie menekülési lehetőség nélkül. Aztán akkor esetleg, aki olyan bűncselekménnyel volt vádolva, vagy olyanért volt elítélve, aminek különösen nagy az elutasítottsága, vagy nagyon-nagyon alapnak tűnik, hogy gyűlölni fogják a fogvatartott társak, mondjuk aki nőt bánt, gyereket bánt, már mint a vád szerint.
És közben azt, ártatlan, és közben azért ártatlan, ugyanúgy megverik, mint hogyha nem lenne az.
Igen, több olyan esettel is találkoztam, ahol ilyen gyanúsításról volt szó, és ott például öngyilkossági kísérletbe torkollott az ártatlan részéről. És akkor esetleg még azt figyelembe szokták venni, és ott nem esetleg, hogyha akkor a károsodás elbe valakinek az egészségi állapotában a börtön időszak alatt, akár a fizikai egészségében, akár a mentális egészségében. Ugye a legextrémebb példa, ami legnagyobb összegű kártalanítás, amiben én belefutottam, az egy olyan eset volt, ahol valaki mentálisan teljesen összezuhant abban a közel egy évben, amit bent töltött, de annyira, hogy egy sikeres cégvezetőből lett egy olyan valaki, aki rokkant nyugdíjba kénytelen élni az élete hátra lévő részében, tehát már nem lesz alkalmas arra, hogy munkát végezzen.
Mesélnek arról azok az emberek, akiket megkérdeztél, akik ártatlanul ültek, hogy nagyon nehéz a visszailleszkedés, mert hiába mondogatják ők, hogy de ártatlanok voltak, föl is mentették őket. Papírjuk van róla, hogy ők nem követték el azt. A társadalomban nem ilyen könnyen fogadják el. És valahogy ez a bélyeg mindig rajtuk marad. Melyik volt a legérdekesebb eset számodra ilyen szempontból, hogy ártatlanul, hogy kerülhet valaki börtönbe?
A könyvben szereplő történetek közül a leginkább mellbevágó az a Gergő története volt. Vele is kezdtem a könyvet, talán pont emiatt. Az ő esete szerintem sok szempontból nagyon erős, egyrészt azért, mert ott egy jogerősítéletről beszélünk. A könyvben több olyan eset is van, ami már nem jutott el jogerősítéletig, hanem akár már első fokon kiderült, hogy nem követték el, és akkor csak idézőben csak előzetes letartóztatás voltak. De ugye Gergő egyrészt végigment, másrészt egész sokat ültett, majdnem 3 évet.
Tehát őt nem mentették föl.
Igen, ő letöltötte, és csak miután már szabadult, utána egy perújítással sikerült végül is bebizonyítani az igazát. Tehát ő most jogerősen ártatlan már. Gergő 18 vagy 19 éves volt, nagyon fiatal, nehéz sorsú, a gyerekkor egy részét intézetekben töltötte, és ebben az időszakban, amikor az a bűncselekmény megtörtént, amivel őt később meggyanúsították, meg megvádolták, akkor ő drogfüggőséggel küzdött, és saját magán segíteni próbálva önként bejelentkezett az Opniba drogelvonásra. És ott volt, amikor megtörtént egy rablás a Bajcsi Zsirinszki úton egy idős hölgynek a lakásába bement egy vagy több támadó, elvitték az értékeit, szegény halálra rémült, és akkor indult egy rendőrségi eljárás, keresték a rablót vagy rablókat. A rendőrség kezében volt egy kamerafelvétel, egy bankautomatánál készült, vagy ilyen fotó, mert ugye a hölgynek a bankkártyáját, amit elvittek a rablók, azt ugye használni próbálták, és ezért volt egy ilyen homályos kép ilyen kapusznis alakról, vagy alakokról. A rendőrség kitette a honlapjára ezt a képet, hogy hát valaki felismeri, és valaki betelefonált, hogy ő felismerni véli Gergőt az egyik ilyen homályos képen, és ezért egy szép napon megjelentek Gergő édesanyjával közös lakáson a rendőrök, és őt elvitték kihallgatni. Ő pedig beismerte, hogy elkövette ezt a rablást. És szerintem ez a hamis beismerés, ez egy ilyen iszonyatosan érdekes altéma ezen az egész nagy témán belül. Én bevallom őszintén, amikor Gergő történetébe először beleszaladtam, az a kártalanítási ügyének a bírósági határozata volt, amiben azt állapították meg, hogy ő neki nem ér kártalanítás, mert hogy ő végül is így beismert, és így az ő hibája volt, nem hozakodott elő időben az alibijével sem, ami ugye tényleg döbbenetesen tökéletes alibi, az zárt osztályról az ember nem fog kijönni, rabolni a város másik végében.
Csak hát ugye az fontos, hogy több hónap eltelt az igen, eset és a kihallgatás között.
Igen. Uh-huh. Plusz ugye szegény a leszokás segítő gyógyszerek hatás alatt telt, plusz és egy nagyon emberi momentum, hogy őnek pisilnie kellett, amikor bevitték kihallgatni. És ez egyszerűen egy olyan pszichés nyomás jelentett egy idő után, ahogy teltek az órák, hogy benne volt egy ilyen, hogy ő már csak szeretne szabadulni a helyzetből, szeretne kimenni abból a szobából, mondta, hogy majd akkor később biztos megoldódnak a dolgok. Ő aláírt egy beismerést.
Hát és 18 évesen, és tényleg egy gyerek szinte.
És külföldi kutatásokból egyébként van is összeszedve egy sor olyan vonás, vagy személyiség, egy olyan adottság, amik az embert veszélyeztetettebbé teszik a hamis beismerés tétellel szemben, és az egyik igen a fiatalkor, esetleg az alacsonyabb iskolázottság, hogyha valaki éppen mentálisan annyira nem stabil, ezek mindig azok voltak szegényre az adott helyzetben. De amire utaltam, hogy amikor először olvastam róla, akkor egy kicsit így félre is tettem magamnak ezt az ügyet, amikor így keresgéltem, hogy mivel kéne foglalkozni, és mivel nem. Hogy hát itt beismerte szegény, ez egy szomorú történet, de nekem azért annyira nem érdekes, így nem annyira erős sztori, mert hogy tényleg valamennyire maga tehát róla gondoltam ezt a legeslegelején, és most arra ez annyira átfordult bennem, mióta, tehát mire elkészült a könyv, hogy pont ez az egyik legbotrányosabb történet, hogy valaki ilyen helyzetbe kerülhet, és hogy nem az ő hibája, hanem hogy pont a rendszerhibákra, vagy a rendszerben lévő ilyen csapdákra semmi nem mutat rá szerintem tökéletesebben, mint hogy valaki egy ilyen helyzetbe találhatja magát egy csomó tényező összjátékaként, mint ez, hogy eleve egy kiszolgáltatott helyzetben lévő emberről beszélünk. Egy olyan emberről beszélünk, akinek nem volt normális ügyvédje, aki 4 kirendelt ügyvéd kísérte végig azon a folyamaton, amíg őt el nem ítélték. Nem tudott senkivel kialakulni olyan bizalmi kapcsolat, van, akit alig látott, épp hogy csak felbukkant esetleg a tárgyalás előtt. Vagy nem is ismerték az ügyét, vagy egyszerűen nem tudták megnyerni a bizalmat, mert nem is volt rá idő, nem is voltak hozzá meg a keretek az alkalom. De így, hogy valakinek nincs mondjuk egy normális ügyvédje, így már egyáltalán nem olyan meglepő, hogy megtörténhet egy ilyen, hogy van egy hamis beismerés, amit aztán nem tud már visszacsinálni, és mondjuk nem hozza fel az alibijét sem, meg aztán nem fellebbezik az ítélet ellen. Hogy szerintem pont az egyik legnagyobb probléma, ez az egész ügyvédhiány, vagy a kirendeléssel kapcsolatos problémák, és ez tökéletesen látszik a Gergő történet, hogy nagy hiba lett volna félretenni.
Elég megrendítő ezekről a rendszerhibákról olvasni, mert ez csak egy dolog, hogy mondjuk a kirendelt védő az milyen. Az igazságügyi szakértőkről írsz, hogy az vagy jó, vagy nem. És erre külföldi példát is hozol, úgy emlékszem. De hogy mondjuk, hogy a nyomozók mennyire szeretnék lezárni az ügyet már, és az is előfordul, hogy ennek az áldozata lesz az az ártatlan, hogy nem foglalkoznak vele, hogy van egy mozaik rész, ami pont menteni őt. Mesélj erről, hogy mik a legfontosabb ilyen rendszerhibák, olyan, mint hogyha ez több vérezne. Vagy hogy minden helyen vannak ilyen rések, ahol elcsúszhat az egész.
Szerintem ez nagyon jó megfogalmazás, amit mondtál, ez a rések, hogy a rendszernek itt több pontjain vannak olyan rések, amikbe lehet csúszni, és egyébként a legtöbb ilyen konkrét történetről azért nekem az derült ki, hogy nem egyetlen tényező volt, hanem több dolognak az összejátszása.
De véletlen? Vagy rossz mechanizmus?
Az egyes rések mögött rossz mechanizmus van, az meg egy szerencsétlen véletlen, hogyha összeadódik több ilyen. Például a nyomozói csőletes, amit előbb említettél, avval kapcsolatban szerintem fontos megjegyezni ennek, hogy ennek a pszichológiai is nagyon érdekes, és hogy itt nem feltétlenül rossz indulatról beszélünk. Nem arra gondolok, hogy vannak rendőrök, akik csak azért, hogy megoldjanak egy ügyet, direkt inkább leültetnek egy ártatlan tudatosan, hanem arról, hogy egyszerűen így működik az agyunk, hogy nagyon-nagyon könnyű ráállni gondolkodásban egy adott pályára, és onnan pedig később letérni, mert nehéz. És hogyha az ember agya ráállt egy pályára, vagy egy vágányra, akkor tényleg úgy működik egyszerűen a gondolkodásunk, hogy a képben nem illő mozaikokat valahogy egy figyelmen kívül hagyjuk, és mindent úgy értelmezünk, hogy beleilyen az eredetileg elképzelt képbe, és ilyenkor volna nagyon nagy szükség valamilyen külső kontrollra, ahol ez így kiderülhetne. Vagy ami szerintem még ilyen iszonyú érdekes és ilyen nagyon erős faktor a külföldi ügyekben, az egyik legjelentősebb faktor a téves ítéletek születésén, az a szent tanúnak a megbízhatatlanság. Ez is egy olyan dolog, ami ilyen józan paraszt érsz az embernek, annyira nem jutna eszébe, hogyha hát ha valaki látta, hogy XY volt, az akkor biztos jól látta, tehát ha fölismeri, akkor biztos, hogy fölismeri. És ugye ez is így megkérdőreződik, ott van egy nagyon erős külföldi példa erre, ami bennem nagyon-nagyon megmaradt, ott egy szexuális erőszak túlélője fölismerni vélte a támadóját, de úgy, hogy ő elmondta, hogy amikor ezt az egészet elszenvedte, akkor ő alaposan megnézte annak az embernek az arcát. Szándékosan azért nézte meg, hogy később majd egyszer, ha lehetősége lesz, akkor felismeri és megbűnhődjön.
Ha túléli ezt, igen.
És túlélte, és felismerni vélte, és nem ő volt az. És aztán később ez a hölgy beállt ilyen kvázi aktivistaként a téves elítélések elleni küzdelembe. Itt azt hiszem DNS-sel bebizonyosodott végül, hogy tévedés volt, amikor azonosított valakit. Itt is ilyen nagyon, nagyon erős torzítások működtetnek. És egyébként például erre is, a szemtanúk megbízhatatlanságára is vannak mechanizmusok, amikkel valamennyire lehetne csökkenteni a hiba lehetőségeket, vagy lehetne egy picit jobb esélyt adni az igazság kiderülésére. Itt az egyik legfontosabb dolog szerintem, amit meg lehetne csinálni, vagy meg kellene csinálni, az a különböző nyomozati cselekményeknek a videós rögzítése. A mind a szemtanúi kihallgatások, mind a szemtanúi felismertetések, mind visszautalva hamis beismerésre, ugye a vádlotti kihallgatások. Hogyha meg lenne videó mondjuk egy szemtanúi felismertetés, akkor utólag meg lehetne nézni, hogy volt-e esetleg olyan tényező, ami befolyásolta a szemtanút.
Janecskó Katával beszélgettünk Ártatlanul elítélve című könyvéről, ami a Korvina kiadó gondozásában jelent meg.
Ha szeretnék tovább hallgatni ezt az interjút, a Könyvben utazom Olá Andreával nevű podcast csatornákon, a Spotify-on és a SoundCloud-on is megtehetik.